A forinthitelek kamata a jegybanki emelés után a 14%-ot is meghaladhatja. Kiraboltak egy pénzszállítóautót a fővárosban tegnap este, úgy tudni nagy összeget zsákmányoltak. Minden szlovák kórházban stabil a helyzet, a minimális ellátás ott is biztosított, ahol szükségállapotot hirdettek ki. Kórházi osztályok működése kerülhet veszélybe, ha tovább tart az orvosok külföldre vándorlása Romániában. Híradó a Duna Televízióban, jó reggelt kívánok! A monetáris tanács döntése után a bankok is emelik hiteleik kamatait. Arról, hogy mikortól és mennyivel, még nem döntöttek. A Híradó úgy tudja, hogy az emelésbe a következő, a jegybank által is beharangozott újabb alapkamat emelést is beépítik. Így a forinthitelek kamata a 14%-ot is meghaladhatja.
Az Unióban Magyarországon a legmagasabb az alapkamat szintje.
Jelenleg 6,5%. Csehországban még az 1%-ot sem éri el, de Szlovákiában is alig haladja meg az 1%-ot. A Nemzeti Bank indoka szerint az infláció kordában tartása és a forint árfolyamának erősítése miatt döntöttek az emelés mellett. A hazai valuta azonban erősödés helyett ismét gyengült. Ma akkora délután újra meghaladta a 310-es szintet. A Questor vezető elemzője nem tartja kizártnak, hogy akár rövid időn belül többször is alapkamatot emel majd a jegybank, ami a hitelek, főként a forint hitelek drágulásához vezet. Hiszen aki eddig óckodott attól, hogy forint hitellel váltsa ki devizahitelét, most még jobban meggondolja, hogy ebbe belevágjon.
Még nagyobb dilemma elé kerülhetnek azok, akik most végtörlesztésben gondolkodnak. Nyilvánvalóan azért is, mert a jelenlegi lépés valószínűleg nem az első, nem az utolsó volt.
A bankoktól kapott információk szerint a pénzintézetek mindenképpen emelik hiteleik kamatait. Arról viszont nem beszéltek, hogy mikortól és mennyivel. A Híradó úgy tudja, hogy a drágításnál figyelembe veszik a jegybank által is beharangozott újabb alapkamatemelést is. Így a forint hitelek kamata a jelenlegi átlag 12 helyett a 14%-ot is meghaladhatja. Bármekkora is a kamatemelés mértéke, fékezi a gazdasági növekedést. A Híradónak nyilatkozó banki szakértő szerint az emelés a lakossági mellett megdrágíthatja a vállalati hiteleket is. A cégek kétszer is meggondolják, hogy felvegyék-e a drágább hitelt a munkahelyteremtő fejlesztésekhez, és el is halasztják a beruházásokat.
Mindenféleképpen fékezőleg ad a magyar gazdaságra, mert ugye mindenkinek megnövekszenek a költségei, és ez tulajdonképpen egy ördögi kör, mert a magasabb költségekkel inflációt indukálok, és a magasabb infláció mellett még magasabb kamatemelésre van szükség, hogy az inflációt letörjem.
A monetáris tanács legközelebb decemberben dönthet az alapkamat emeléséről.
A kormány kifizeti a MÁV Cargo eladásából a vasutasoknak járó privatizációs bevételt. Erről állapodott meg Orbán Viktor miniszterelnök és Gaskó István, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének elnöke. A szakszervezet ezzel lezártnak tekinti a 2007-ben kezdődött ügyet, és lefújta a sztrájkot.
Zavartalanul dolgoztak a vasutasok a keleti pályaudvaron hajnalban. A szerelőműhelyben egy fékszerelő azt mondta, most nincs sztrájk hangulat.
Nem tudok róla, hogy lesz sztrájk.
Sztrájkoltak viszont heteken át a vasutasok 2008-ban és 2009-ben is. Többször elindították és megszakították az úgynevezett gördülő sztrájkot. Ezt azért hirdették meg, mert a Gyurcsány kormány eladta a MÁV teherszállítási részlegét, de a bevételből a vasutasok nem kaptak semmit. A MÁV Cargót 2008. januárjában vette meg egy osztrák cég és a Gyesev 102 milliárd forintért. Az eladáskor ott volt az akkori MSZP-s pénzügyminiszter Veres János is. Gaskó István szerint a volt SZDSZ-es gazdasági miniszter Kóka János szóban ígéretet tett arra, hogy a MÁV dolgozók részesedést kapnak a privatizációs bevételből.
Az akkori kormány azt mondta, hogy nem, letagadták azt, hogy valaha is ebben megállapodtak volna velünk.
A VDSZ elnöke Gaskó István azt mondta, Orbán Viktor még ellenzékben, 2008-ban megígérte a vasutasoknak, hogy ha a Fidesz kerül kormányra, kifizetik a privatizációs tartozást.
Ezt a véleményét fönntartotta a mai napig. Nem szoktuk azt, hogy politikusok hosszú éveken át egy kérdésről, egy ilyen fontos kérdésről ugyanazt mondják. És nem, hogy jogosnak és reálisnak, hanem kifizetendőnek tartja.
A kormányfő most írásban garantálta, hogy a kormány összesen 5 milliárd forintot fizet ki a vasutas dolgozóknak a MÁV Cargo privatizációs bevételéből. 1 milliárdot idén, a többit a következő két évben.
A MÁV kargó eladása súlyos nemzetstratégiai hiba volt.
A kormányfő azt mondta, a MÁV legjövedelmezőbb részét adta el az előző kormány.
Hát előbb-utóbb majd lesz teherszállító cége is a MÁV-nak, mert anélkül el sem tudom képzelni, hogy hogyan fogjuk talpra állítani ezt a nyakig eladósodott vállalatot. A második hiba akkor történt, amikor a MÁV kargó eladását követően lesöpörték az asztalról azokat a jogos munkás igényeket, amelyeket önök fogalmaztak meg akkor.
A vasúti dolgozók szabad szakszervezete a nyilatkozat aláírásával lezártnak tekinti a 2007 végén kirobbant ügyet, és visszavonta az azóta is érvényes sztrájk felhívást.
Az MT Hírcentrum információi szerint egy pénzszállító autót raboltak ki a fővárosban tegnap este. A járműre egy első kerületi társasház garázsában bukkantak a rendőrök. Meg nem erősített hírek szerint a kocsiban jelentős, akár több 100 millió forintot is meghaladó összeg lehetett. Úgy tudni, hogy a rendőröket egy bankfiókból riasztották. Az egyik őr bement a pénzért, de mire kiért, társa a pénzszállító autóval együtt eltűnt. Minden szlovák kórházban stabil a helyzet. A minimális ellátás ott is biztosított, ahol szükségállapotot rendeltek el, közölte a pozsonyi egészségügyi tárca. A kórházi orvosok tömeges felmondása miatt a kabinet hétfőn hirdetett szükségállapotot 15 kórházban. Eddig mintegy 800 orvos fogadta el a szlovák kormány béremelési ajánlatát. Ma összesen 2400 orvosnak jár le a két hónapos felmondási ideje. Közülük csaknem másfél ezren továbbra sem fogadják el a 300 eurós béremelési ajánlatot. A kialakult helyzet miatt a magyar egészségügyi államtitkár megerősítette a határmenti betegellátást. Nem látja a fedezetet az egészségügyi dolgozók bérének emelésére a tegnap elfogadott költségvetési keretszámokban a Magyar Orvosi Kamara. Éger István szerint nagyon szűk az idő, hogy a döntéshozók törvényi garanciát adjanak a bérek rendezésére. Különben jövő tavaszra Magyarország Szlovákia sorsára juthat, ahol a kórházakban szükségállapotot hirdettek. A Magyar Rezidens Szövetség elnökének és a Fidesz frakcióvezetőjének egyeztetése után arról volt szó, nettó 200 ezer forintos fizetés megállíthatná az orvosok elvándorlását. Az egészségügyi szakállamtitkár szerint a több évtizedes bérproblémát csak lépésenként lehet rendezni. Szócska Miklós szerint ilyen a már elindított rezidens ösztöndíjprogram, és már készül egy ösztöndíjprogram a szakorvosok számára is. Ha tovább tart az orvosok külföldre vándorlása Romániában, hamarosan egész kórházi osztályok működését kell felfüggeszteni. Az egészségügyi minisztérium szerint ugyanis az elmúlt három évben csaknem 10 000 orvos távozott az országból.
A székelyudvarhelyi Kovács doktor 5 éve dolgozik szülésznőgyógyászként. Mint mondja, sok társához hasonlóan őt is főként a szülőföldje iránti ragaszkodás tartja a Székelyföldön.
A szülőföld iránti szeretet, ami szerintem, ami miatt itt maradnak, vannak, akik ügyesebbek, tudnak érvényesülni is az életben, itthon is.
Egyelőre nem kell osztályok bezárásától tartani a Székelyudvarhelyi Kórházban, vélekedik dr. Szabó Sándor, a szülészeti és nőgyógyászati osztály vezetője. Szakemberhiány van ugyan, de megbirkóznak a helyzettel.
Például az anesteziológusok közül kell legyen 6, és 3-nak nyúlik a nyaka, minden harmadik nap ügyeletezik.
Ha lenne is jelentkező a megüresedett helyekre, azokat jelenleg nem lehet betölteni, mivel a kormány tavaly létszámstoppot rendelt el a közszférában, így egy intézményben csak minden 7. megüresedett hely után lehet alkalmazni egy embert.
Az, hogy az orvosok miért mennek el most biztos, hogy anyagi meggondolásokból, azt tudni, hogy egy fiatal orvos, mert elvész az egyetemet, 250 eurót kap egy hónapban. Itt gyakorlatilag nem is tud megélni. A szülőt nem támogatják, nem tudja befejezni a szakképzést.
Az osztályvezető szerint egyfelől a béreket lehetne emelni, másfelől a szaktárcának nem kellene ragaszkodnia ahhoz, hogy a gyakorlat 5 évét kötelezően egyetemi központban töltsék a rezidensek. Elég lenne 2 év, majd egy kisebb kórház főorvosa mellett fejezhetnék be a szakképzést.
Minden 10. állampolgársági kérelmet Szabadkán adják át. Kolozsvár és Csíkszereda mellett a legtöbb kérelmezőt továbbra is itt jegyzik. A szabadkai magyar főkonzulátuson naponta általában 2 eskütételt tartanak. Tegnap 68 délvidéki magyar dr. Rétvári Bence a közigazgatási és igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkárának jelenlétében tette le esküjét. Eddig világszerte 170 000-en nyújtották be állampolgársági kérelmüket. Mind a kérelmek fogadása, mind az eskütétel zökkenőmentesen zajlik. Megalakult a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete a szerb fővárosban, Belgrádban. A kisebbségi magyar pártnak ez az első olyan helyi szervezete, amely Vajdaságon kívüli területen alakult meg. A több mint másfél millió szerb fővárosban mindössze 2000 magyar él, viszont a helyi kisebbségi párt helyi szervezetét gyakorlatilag belgrádi születésű szerbek alapították.
20 taggal szerda késő délután alakult meg a VMS 142. helyi szervezete Belgrádban, amely a regionális és kisebbségi magyar párt első Vajdaságon kívüli tagszervezete.
Született belgrádi szerb emberek kerestek meg bennünket azzal, hogy szeretnének a VMS-hez csatlakozni, van-e ennek akadálya, van-e valami szabály, amely tiltaná azt, hogy nem magyarok tagjai legyenek a VMS-nek. Természetesen ilyen szabály nincs.
A tagság 80%-a szerb, így a fővárosi helyi szervezet elnöke is szerb lett. Egyelőre az ülések is államnyelven folynak, de a tagság már tanulja a magyar nyelvet. Biztosan kapunk negatív kritikákat, hogy belgrádi szerb létünkre egy magyar párthoz csatlakoztunk. A legfőbb ok, amiért beléptünk, hogyha választani kell a passzivitás vagy olyan szervezethez csatlakozni, ahol még van becsület és tartás, akkor egyértelmű, hogy ez utóbbira esik a választás, mondja a helyi szervezet elnöke. A belgrádi tagszervezet elsősorban a belgrádi városi ügyekkel akar foglalkozni.
Magyar kézben az eltűntnek hitt Stradivári. Délután mutatták be a fővárosban az olasz hangszerkészítő hegedűjét. A több mint 300 éves műremekről egy fővárosi hangszerüzletben 3 éve derült ki, hogy nem csak régi és szép, de a legendás mester kezemunkája. A hegedűt eladták, végül egy magyar gyűjtő vásárolta meg 500 000 000 forintért.
Drámai zeneművet lehetne írni abból, hogy az 1643-ban született Stradivári hegedője hogyan jutott el odáig, hogy Kokas Katalin először megszólaltassa a sajtó nyilvánossága előtt.
Játszottam rajta, és azt éreztem, hogy hú, ez az éhúr, ez, hogy úgy fejlődik, itt pillanatról pillanatra nyílik ki, és mint a Csipke Rózsika, akit úgy éppen álmából csókoltak fel.
A Stradivarius az 1800-as évek derekán került az egri érsekség tulajdonába, majd a II. Világháború után magánkézbe. Eredete időközben feledésbe merült. Így lehetett az, hogy a tulajdonosa alig néhány százezer forintot remélve elvitte egy hangszerüzletbe. A boltos rájött, hogy sokkal értékesebb. Ő hívta fel a tulajdonos figyelmét, hogy több százmilliót ér.
Ha van ebben a szakmában fair play, tehát a szakmai tisztesség nagy díja, ezt mindenképpen megérdemli, és én magam javasolni fogom, hogy egy állami elismerés vagy kormánykitüntetés ezt honorálja is számára.
A hegedű végül egy magyar műgyűjtőhöz került. Hogy mi a titka Stradivárinak, évszázadok óta találgatják. A kremonai mesterhegedőinek egyedi hangzását egyesek a különleges lakkozásának tudják be. Mások viszont a páratlan minőség okaként a 15. század kis jégkorszakát említik. Ekkor volt egy nagyobb lehűlés, amely teljesen arányosak áttette a fák évgyűrűit. Állítólag ettől lett különleges minőségű a hegedűk alapanyaga.
Kárpótlást kell kapnia annak a mintegy 40 ezer felvidéki magyarnak, akiket Csehszlovákia csehországi területeire telepítettek át munkatáborokba 1946-47-ben, hangzott el az Európai Parlamentben. A több mint 10 000 családot a Szudéta vidékről kitelepített németek helyére deportálták embertelen körülmények között, hogy pótolják a kialakult munkaerőhiányt. A kényszeráttelepítések miatt eddig még egyetlen csehszlovák, illetve cseh vagy szlovák kormány sem kárpótolta a magyarokat, sem anyagilag, sem erkölcsileg. Noha Prága, majd Pozsony is több kárpótlási törvényt elfogadott, azok hatája az 1945-48 közötti időszakra nem terjed ki, mert az akkori kormányokat demokratikusnak minősítették. A felszólalók szerint ez egyértelműen a felvidéki magyar kisebbséget sújtja, és ezt a diszkriminációt, a magyarokat ért sérelmeket mi hamarabb orvosolni kell. Híradóval legközelebb 6:30-kor várom Önöket, maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
napnál világosabb. Ma reggel. Minden hétköznap 5 óra 50 perctől az M1-en és az M2-n.
A következő családbarátban különleges szendvicsekkel kezdünk, és rendhagyó módon egy siketnéma szakács készíti el őket. Megismerkedhetnek a képírás világával, fogyasztóvédelmi szakember pedig karácsonyi bevásárlásainkhoz ad néhány nagyon jó tanácsot, és foglalkozunk a jövő évi adózással is. 10 órától várom önöket itt a családbarátban.
Milyen szép kis város ez. Az ide jelentkezők igen izgalmas, szép és igen fontos feladatot teljesítenek.
Egy rendőrről van szó.
Ebben a városban a rendőrség mindig mindent kiderít.
Soha nem hittem volna, hogy egy magyar kisvárosban is előfordulhat ilyesmi.
Kisváros. Ma a Duna Televízióban.
Az akció ideiglenes fedőneve Arci Szelle.
Úgy is tudom, hogy itt van! Azonnal jöjjön elő!
Védelemre rendezkedtek be.
Ha eljár a pofán, megöllek!
Hát azt nem mindig.
Normálisak maguk?
A helyzet drámai.
Ne húzz újat karádi őrmesterre. Angyalbőrben. Ma este 8:30-kor a Duna Televízióban.
Ez olyan lesz, mint egy akciófilm a videóban.
Kérdést a kérdésért, lépés lépésre.
Zseniális stratéga.
Felszabadítom.
Ön akar felszabadítani.
Minden húzást előre lát.
Egy ilyen elműnek kell a játék.
De a játék sosem ér véget.
Lehet, hogy depressziós?
Nem, orosz. A rossz embert tapták el.
Végjáték.
Tudom, mert én tettem.
Péntek este 8:30-kor a Duna Televízióban.
Ez több, mint egy arasznyi. Hogy lehet ez?
Öngyilkosság, öngyilkosság. Ne komplikáljuk a dolgokat.
Kivitt téged. Abatino olyan, mint egy szent a mennyországban.
Maga melyik oldalon áll?
Leonardi, mindig ezt kérdezi tőlem. Az igazság oldalán állunk.
De Luca felügyelő.
Szóval engem is lát?
Igen.
Nem veszi észre, hogy a fejével játszik.
Pénteken 21 óra 30 perckor a Duna Televízióban. Pehes ember ne nősüljön.
Két órája.
Pehes ember ne utazzon vonattal.
Részt vesz ezen a velencei vacsorán, mint a férjem.
Pehes ember örüljön, hogy él.
Hát, mit örülem, be lehet hozni egy egész életet.
Az Úr Express.
Ilyen a fiatal fér.
Ilyen! Vasárnap 16 óra 15 perckor a Duna Televízióban. A kultúra élvezete komoly függőséghez vezethet, mégis teljesen legális. Nézze minden hétköznap este 9:30-tól a Duna 2-n az éjjeli őrjáratot.